arra gondoltuk, hogy ezt a büfé rádiót egy kicsit kihangosítanánk, vagy megkérdeznénk olyanokat is, akik akár nem járnak büfébe.
Én szeretnék egy olyan teret, ahol ezek a témák kihangosodnak, és lehet róluk felszabadultan beszélni. Arra is rájöttem, hogy hiába várok arra, hogy más megteremtse ezt a teret, mert nem fogja.
Kevésbé szorongó, vagy kevésbé dühöngő színház csinálókká válunk, akkor hatékonyabban tudunk dolgozni, és jobb előadásokat tudunk készíteni.
Én valamiért nagy naívan azt gondoltam, hogy ez nem egy vállalás, hogy az ember elmondja azt, hogy én erre a témára lennék kíváncsi. Sziasztok, ez itt a Végszó, a mi között most induló színházi podcastje. Én Bíró Réka vagyok, mellettem pedig itt van Deák Kati.
Sziasztok!
Ketten igyekszünk nektek olyan végszót adni, amit ti is bárkivel, bárhol, és persze bármikor folytathattok. Ma többek közt arról fogunk beszélni, hogy miért is lett a végszó végszó, azaz, hogy miért ezt a nevet választottuk, hogy milyen terveink vannak ezzel a beszélgetés sorozattal, illetve még arra is megpróbálunk majd kitérni, hogy miért is fog neki két szabadúszó ember egy ilyen kezdeményezésnek. Szóval ez itt a végszó, amivel megtörjük a csendet. Tartsatok velünk. De mindenek előtt bemutatkoznánk szépen, ahogy illik. Azaz bemutatjuk egymást.
Tehát a végszó egyik házigazdája, ahogy az már elhangzott, Bíró Réka, ő Kolozsváron élő szabadúszó dramaturg, Kolozsváron tanult színháztudományt, majd drámaírást Marosvásárhelyen, és a Kolozsvári Állami Magyar Színházban dolgozott, ahol leginkább online kommunikációval és közösségi projektekkel foglalkozott. A KAMSZ után a Játéktér színházi lap szerkesztője volt. A Játéktér az egy erdélyi színházi folyóirat, igazából térségünkben ez az egyetlen magyar nyelvű színházi szaksajtó, aminek évente 4 lapszáma jelenik meg, és ezen kívül Réka, ami különböző erdélyi társulatoknál dolgozott dramaturgként, valamint drámaíróként. Üdvözöljük Rékát!
A végszó másik házigazdája Deák Kati. Kati ugyancsak színháztudomány tanult Kolozsváron, majd kortárs színház mesterit végzett. A Kolozsvári Állami Magyar Színházban többek közt közösségteremtő és edukatív projektekkel foglalkozott. Ő volt az Eszik vagy Isszák edukatív színházi különóra elindítója. Onnan egy bátor lépéssel szabadúszó dramaturg lett, ami mellett riporteri és szerkesztői munkái is voltak. Az utóbbi időben illusztrátorként is dolgozik, a Miszlik Birodalom megalkotója.
Hát Réka, veled már több mint 10 éve ismerjük egymást, ugye különböző projektekben, különböző feladatkörökben dolgoztunk együtt. Igazából azt hiszem, veled dolgoztam a legtöbbet együtt, így színházi szakemberként. Voltunk színházi fesztivál bloggerek, közszínházi alkalmazottként is együtt kezdtünk, együtt, szinte együtt zártunk, és több közösségi színházi előadás próbálkozásunk is volt, mint dramaturgok, mint szerzők, és együtt szerkesztettünk több játéktérlapszámot.
Igen, hát volt jó pár helyzet különböző feladatkörökben, amikor olyan helyzetbe kényszerültünk, hogy erről a szakmai kérdésekről muszáj volt beszélnünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni.
Igen, eszembe jutnak a karantén alatti, utáni, szamosparti üldögéléseink, amikor nagy terveket szőttünk annak kapcsán, hogy hogyan is tudnánk megváltani a színházat. Viszonylag sok próbálkozásunk volt, és ez a mostani végszó is egy ilyen próbálkozás, hanem is arra, hogy megváltsuk a színházat, de legalább, hogy beszéljünk róla. Ez a lehetőség, ez szembe jött velünk, és akkor áruljuk el, hogy hogyan is talált meg minket ez a podcast.
Csík Réka, aki a mi közödnek a vizuáljáért felel, mesélte, hogy szeretnének elindítani egy kulturális vonalat is, ezen belül egy színház rovatot, és csak még nem igazán tudják, hogy hogyan fogjanak neki, kivel, milyen legyen a felépítése, miről legyen szó. És hát én kapásból felsoroltam pár témát, amivel szerintem nagyon fontos lenne foglalkozni, ahelyett, hogy előadáskritikák szülessenek, vagy előadásról, előadás elemzések, előadásról beszélgetések, alkotási folyamatokról, stb. És lehet, hogy kicsit túl lelkesnek tűntem, mert Réka egyből megkérdezte, hogy akkor miért nem csinálod te? Úgyhogy ő beszélt Annával, én meg beszéltem veled, és hát nagyon hamar azért már másfél hét után négyen ültünk, és arról beszélgettünk, hogy milyen lépések, konkrét lépéseket kell tegyünk ahhoz, hogy ez összejöjjön.
Meg elkezdtük beszélni az epizódnak a terveit, hogy milyen beszélgetéseket szeretnénk. Ezeket is majd meg fogjuk osztani veletek. Előtte viszont ugye el kellett keresztelni ezt a podcastet, és hát Réka, azt hiszem, te jöttél a végszó ötletével, amiben én rögtön bele is szerettem, és azoknak, akiknek elég idegenül hangzik ez a szó, vagy kicsit ilyen félelmetes a végszó, azoknak eláruljuk, hogy ezt mi a színházban, ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor egy előadáson belül egy szereplő befejezi a saját mondatát, vagy mondatrészét, és utána rögtön egy másik ember veszi át a szót, úgymond az egyik szereplő végszót ad a másiknak. Vagy nem veszi át egy másik szereplő, hanem például azt szoktuk mondani, hogy akkor erre a végszóra elsötétül a színpad, jön egy hangeffekt, vagy bármi. Úgyhogy ezt jelenti a végszó színházi körökben, itt nálunk is valami hasonlót jelent, ezért is, vagy miért is választottuk ezt a nevet, Réka?
Azért, mert nem egy titkolt szándékunk, hogy a hallgatóinkat, azaz titeket, illetve az erdélyi magyar színházi közösséget megszólalásra ösztönözzük. Nagyon szeretnénk, hogyha a beszélgetések után rögtön éreznétek a késztetést arra, hogy ti is megszólaljatok, végszót adva így valaki másnak. Tehát, hogyha párbeszédek követik egymást, akkor tulajdonképpen a színházban is minden megszólalás vége egy végszó valaki számára, aki éppen akkor megszólal. Vagy azt is mondhatnánk, hogy megtöri a csendet. De te, Kati, amúgy személy szerint miért vállalkoztál erre, azaz, hogy megtört a csendet?
Hát eléggé szabadságot éreztem abban, ahogy Réka és Anna, mi között munkatársai felajánlották ezt a lehetőséget, és a szabadság az engem azt hiszem mindig motivál, vagy ha nincs szabadság, akkor megcsinálom magamnak. Úgyhogy ez volt azt hiszem az a fő hajtó erő, vagy mozgató rugó, ami miatt azt mondtam, hogy beleállok ebbe, mert azt kérték tőlünk, hogy tulajdonképpen azokkal a témákkal foglalkozunk, amik minket érdekelnek. Egyből én is mondtam, hogy színházkritikát nem szeretnék, színháznépszerűsítést nem szeretnék, mert azt jól, kevésbé jól, de elvégzik már különböző felületeken mások, és ami engem izgat, az, hogy miért tabusítunk bizonyos dolgokat a színházban, miért nem merünk beszélni, és akkor, hogyha folyamatosan nyafogunk arról, hogy miért nem arról beszélünk, amiről beszélni kellene, a nyafogás, zsumogás helyett, akkor most itt a lehetőség, hogy arról beszéljünk, amiről valóban fontosnak. Amiről azt gondoljuk, hogy fontos, úgyhogy azt gondoltam, hogy nem lehet elszaladni ez elől.
Hát igen, ez egy ilyen, még akkor is, hogyha ez, vagy legalábbis számomra ez egy teljesen új forma, egy olyan dolog, amiben nem gondoltam, hogy valaha ki fogom próbálni magam. Én mindig azt mondtam, hogy így tehát a legijesztőbb szakma számomra az a műsorvezetői szakma. Viszont ez egy, azt hiszem, egy olyan lehetőség, hogyha ezt nem lépjük meg, akkor meg érted minek. És amúgy, miután ebbe belevágtunk, utána nekem csak hetekkel később tisztult le, hogy akkor mire is mondtam így hirtelen felindultságból igent, és így kicsit abszurdnak tűnt, hogy ezt fogom csinálni, mivel aki ismer, tudja, hogy nem vagyok egy beszédes ember, és igazából mindig tudatosan dolgoztam azon, hogy ne is kerüljek ilyen helyzetbe. Inkább háttérmunkákat szoktam vállalni. Az volt az én terepem. És ezért meg kellett keressem azt magamban, hogy miért késztetett ez a lehetőség, tehát mit aktivizált bennem. Arra gondolok, hogy vagy nem tudom te, Kati, hogy vagy veled, de Amióta színházzal foglalkozom, mindig azt érzem, hogy van egy ilyen párhuzamos párbeszéd, ami soha nem a nyilvánosság előtt zajlik, de igazából bárkivel a szakmából vagy kollégával beszélgetsz, az, tehát mindig újra és újra veszünk témákat, újra és újra beszélgetünk, de ezek soha nem kerülnek előtérve, kihangosítva.
Igen, tehát én is szoktuk használni ezt a kifejezést, hogy a büfé rádió, ami azokat a beszélgetéseket jelenti tulajdonképpen, amik a kocsma asztalnál, vagy hogyha van a színháznak büféje, akkor ott hangzanak el, amik hasznosak egy ideig, óráig, de nagy változásokat nem képesek hozni. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy ezt a büfé rádiót egy kicsit kihangosítanánk, vagy megkérdeznénk olyanokat is, akik akár nem járnak büfébe, vagy színházi és más területről szakembereket behívni, hogy ezeket a problémákat kifejtse, vagy rávilágítson bizonyos dolgokra.
Én amúgy személy szerint meguntam ezeket az egy-két személyes beszélgetéseket, anélkül, hogy valamit tegyünk is ezért. Igaz, volt már, amúgy, amikor szerkesztettünk játéktért lapszámot, volt pár próbálkozás arra, hogy ezekről beszélgessünk. Ilyen volt a kiégés report, amit egy fókuszcsoporttal, fókuszcsoportos interjút készítettünk különböző szakemberekkel, és abból készült egy report. Viszont azt éreztem, és illetve interjú a két pszichoterapeutával, de azt éreztem, hogy annak az impaktja nem volt elég, vagy nem jutott el. Bár az emberek olvasták, de nem éreztem azt, hogy például a színházakban ezért más programot megváltozna a beosztás, vagy nem tudom, bárki erre. Bár lehet, hogy elgondolkodott ezen, de na, és én szeretnék egy olyan teret, ahol ezek a témák kihangosodnak, és lehet róluk felszabadultan beszélni, adj Isten humorral, és jó lenne oldani ezen a tehetetlenség feszültségén. És arra is rájöttem, hogy hiába várok arra, hogy más megteremtse ezt a teret, mert nem fogja, illetve azt is be kellett ismernem, hogy én is a szakmai közeg része vagyok, alkotója vagyok, és ezért nekem is felelősségem van abban, hogy ez a szakmai közeg hogyan alakul.
Hát igen, azt hiszem, ez a szakmai felnőtté válásnak egy lépcsőfoka, amiről majd talán beszélünk egy következő epizódban, de az mindenképp annak a felismerése, hogy nem mástól várom, hogy tegyen valamit, hanem nekem kell tennem azért, hogy változzon. A helyzetem az mindenképp egy felnőtt gesztus, úgyhogy ennek nagyon örülök. Ami még eszembe jutott így, mikor felmerült ennek a podcastnek a lehetősége, az az, hogy ugye podcasteket hallgatva azt azért látom, vagy észrevettem, hogy az egy nagyon jó felállás, vagy ami nekem nagyon tetszik, hogy más szakmai területekről hívnak embereket egy bizonyos terület, vagy területről mondjon véleményt, vagy világítson rá. És egyik nagy próbálkozásunk, vagy úgy érzem, hogy az egyik leghasznosabb gesztus részünkről, amikor közösségi színházat csináltunk, az volt, hogy nem csak ott a saját berkeinkben bontottunk ki egy témát, hanem például szociológust hívtunk, pszichológust hívtunk, olyan szakembereket, akik az adott témát, például a szülő-gyerek viszonyt, vagy a felnőtté válást ismerik, nem színházi eszközökkel ismerik, hanem a saját tudományterületükön belül való eszközökkel, viszont velünk együtt töltve, akár workshopokon részt véve, olyan dolgokra tudtak rávilágítani, és tényleg olyan felkiáltó jeleket adtak nekünk, amiken azóta is gondolkozok. Például az egyik ilyen alkalom volt, amikor ki akartunk szabadulni a színház falai közül. Konkrétan kimentünk egy erdőszélre, több az egész stáb, azt hiszem, hogy 20-an voltunk, és jött velünk egy pszichoterapeuta, végignézte, hogy mi milyen vagányul készülünk ott az előadásra. Én nagyon büszke voltam magamra, hogy nem azokat a struktúrákat használjuk, amiket a színházban, tehát szabadon alkottunk, mindenki különböző feladatköröket próbált ki, tehát ezeket a határokat is teljesen elmostuk, és akkor a nap végén megkaptuk azt a visszajelzést, hogy hát azért néha jó lenne megdicsérni egymást, mert hogy nem adunk egymásnak pozitív visszajelzéseket, amit én teljesen ledöbbentem, hát hogy ne adtunk volna. De aztán eszembe jutott az egyik rendező barátomnak a definíciója a színházi próba folyamatra. Ő azt mondta, hogy 6-7 az tulajdonképpen arról szól, hogy semmi nem jó. Vagyis a rendező az folyamatosan azt jelzi vissza a színésznek, hogy mi az, amit nem csinál jól. Ugyanígy a technikai személyzet is folyamatosan azt kapja, de nem csak, hanem akár dramaturgként, szóval mindig az nagyon jó, hogy akarunk javítani dolgokon, viszont az rossz, hogy képtelenek vagyunk pozitív megerősítéseket adni, de például ez az egyik ilyen visszajelzés volt, de nagyon-nagyon sok mindent kaptunk mi így szakemberektől, és ebben a podcastben is ezt szeretném, hogy ne csak a saját levünkben főjünk, hanem hívjunk bizonyos témáknak bizonyos szakértőit, akik rá tudnak világítani arra, hogy ők mit látnak, és azon talán elgondolkodni. Azt hiszem, egy struktúrát akkor lehet megbontani, ha kívülről jön valaki, aki ott a szálakat kicsit meghúzikálja. És abban talán már nem hiszek, hogy ez a podcast meg tudja változtatni a színházat, azaz, hogy akár jobb előadások születnek a beszélgetéseink által, viszont abban igenis hiszek, hogy ha kevésbé szorongó, vagy kevésbé dühöngő színházcsinálókká válunk, akkor hatékonyabban tudunk dolgozni, és jobb előadásokat tudunk készíteni. Például azt megtanultam ezektől a terapeutáktól, hogy a jóllétnek és a színházi jóllétnek és az egyik alapfeltétele az, hogy beszélni tudjunk, tehát hogy az én közlésnek a szabadságát meg tudjuk élni. Úgyhogy ezt remélem, és azt is, hogy a végszóban egy biztonságos közeget tudunk teremteni, ahol nem félünk megszólalni, hogy bármi elmondható, bárki behívható, bármiről lehet beszélni tényleg tabuk nélkül. És amikor ketten, Réka, veled összeírtunk, vagy összedugtuk a fejünket, hogy miről is kéne szóljon ez a végszó, akkor különböző kulcsszavakat összeírtunk magunknak, amik ilyen irányadók vagy útmutatók lehetnek, és amikre szerintem jó visszatérni, vagy így majd úgy gondolom, hogy ezek ilyen emlékeztetők arra, hogy honnan is indultunk el, vagy mit is akartunk, úgyhogy szerintem ezeket a kulcsszavakat megosztjuk a hallgatókkal is, hogy lássák, hogy miben gondolkodunk.
Az első ilyen kulcsszó természetesen a végszó, ami mindig azért hangzik el, hogy utána más valaki is megszólalhasson.
A következő kulcsszavunk az őszinteség. Erről, amiről beszéltem, hogy tabuk nélküli megszólalásra ösztönzünk, bátorítunk mindenkit. Szeretnénk, ha nem lenne mellébeszélés, nem lenne szorongás, erre törekszünk, mert felnőttek beszélgetnek felnőttekkel önszántukból, és bízva abban, hogy a megszólalásnak ereje van.
És hogy legyen a megszólalásnak tere is, itt kimondhatóvá válik mindaz, ami máshol nem.
Lenyomat, arról beszélünk, ami most itt történik velünk. Nem egy múzeum, nem egy kiállítás, hanem ennek a pillanatnak a lenyomatát szeretnénk megteremteni. Akár csak egy jó színház.
Szeretnénk, hogy a párbeszédeknek hangszínei is legyenek. Tehát, hogy különböző nézőpontok találkozhassanak, de az nagyon fontos, hogy nem vitában, hanem dialógusban.
Azt írtuk fel még, hogy meghallani, tehát meghallani a partnert, a partnernek a kérdését, de meghallani a saját hangunkat is, a saját válaszunkat is, a saját kérdésünket, és azt hiszem, hogy ehhez lassúság kell, kíváncsiság, és persze figyelem, ez is ugyanolyan, mint a jó színház. Ez mindenről Igazából a színház olyan, mint egy jó podcast. Igen. Vagy a jó podcast olyan, mint egy jó színház.
Ezeknek a kulcsszavaknak a jegyében választottunk olyan témákat, amik látszólag amúgy közvetlenül nem járulnak hozzá a konkrét alkotói folyamathoz, de azért mégis mélyen meghatározzák a munkafolyamatokat.
Tehát olyan témákat kerestünk, amelyekkel szakmai fórumokon, közönség találkozókon vagy szaksajtóban nem találkozunk, mert hogy nincs lehetőség ezeket alaposabban körüljárni. Ahogy azt már említettem, az a szándékunk, hogy minden beszélgetésre meghívjunk egy-két akár más területet képviselő szakembert, de természetesen színházi alkotókkal is fogtok találkozni, színházban dolgozókkal, akikkel együtt megpróbáljuk körüljárni azokat a témákat, amik tényleg érdekelnek bennünket. Úgyhogy...
Itt még eszembe jut az, hogy amit még gondoltam arról, hogy engem mi motivál, kicsit visszatérek arra, hogy igazából azt gondolom, hogy az, aki mondjuk egy társulatnál vagy színházban dolgozik annak, tehát hogy az, a színházi dolgozóknak nagyon nincs idejük arra, hogy leálljanak, és ezekkel a témákkal tényleg mélyen tudjanak foglalkozni, mert egyszerűen akkora a hajtás, akkora a nyomás és a pörgés és a program, hogy egyszerűen nincs az az idő és tér, hogy ugyancsak ez a olyanokkal, akik mondjuk kritikát írnak, vagy interjút készítenek, akik általában amúgy ezt nem főállásban csinálják, hanem mondjuk egy másod-harmadlagos munkájuk ez, mivel ebből nem lehet megélni. Tehát, hogy azért jó lenne, hogyha ezzel a podcasttel mondjuk az ők, tehát ezt a feladatot is egy kicsit átvállalnánk, és segítenénk ezzel. Na de szerintem adhatunk egy kis ízelítőt a tervezett témákból. Mit szólsz?
Igen, egyik ilyen témánk, persze mindenki ugye magából indul ki, de hogy az első téma, amit felírtunk, az a magány a színházban. Erről szeretnénk egy epizódot, hogy mit lehet kezdeni a társas, társulati, alkotói magánnyal.
Mivel mind a ketten egy jó pár éve szabadúszók vagyunk, ezért nagyon foglalkoztat minket a szabadúszás ups and downs-jai, azaz, hogy milyen előnyökkel jár és milyen hátrányokkal, mert látszólag ez egy vagány út, de azért nem egy könnyű életforma.
A következő téma, amit így még pályakezdőként is éreztem, aztán megszoktam, aztán most kicsit eltávolodva megint nagyon furcsának hat, mert nem minden közegben látom ezt. Ez a cinizmus a színházban, és azt a kérdéseket írtuk fel, hogy mitől savanyodik meg ez a szakma, miért szarkazmustól hangosak a színházbüfék. Ezt a színházban dolgozók szerintem értik, de hát ha ezen a hangnemen is picit el lehet gondolkozni, és talán változtatni egy mélyebb beszélgetés után.
Még egy téma van, ami azért elég, hogy mondjam, elég mélyen érint minket, integetés a perifériáról. Itt azt hiszem arra gondoltunk, hogy tehát akkor, amikor kilépsz ezekből az intézményes közegekből, akkor lehet, hogy leesel erről a szakmai hálóról. És ilyenkor előjönnek olyan kérdések, hogy akkor valóban ez-e a hivatásod, vagy megtettél-e mindent? Egyáltalán magunk mögött kell lehagyni ezt a szakmát, és hogyha magunk mögött hagytuk, akkor utána van-e visszatérés? Szerintem ezekkel a kérdésekkel mi már többször megbirkóztunk.
Igen, és amire jobban rálátok, készítettem egy felmérést néhány évvel ezelőtt a dramaturgok körében a pálya elhagyókról, ami nagyon nagy szám volt, most már nem emlékszem, de több mint 70%-a biztos. A dramaturgoknak egy pár éven belül azt jelenti, hogy 4-5 éven belül elhagyja a pályát. És ami azt jelenti, hogy elég sokan vagyunk. És ennek a beszélgetésnek tényleg úgy érzem, hogy lenne értelme. Úgyhogy ez, hogy kicsit integettünk a perifériáról, ezt majd meg fogjuk ejteni, és fogjátok hallani. Az utolsó téma, amit most megosztunk, persze nem ez az utolsó, mert még sok mindent írtuk össze, de amit így, mint mézes macca, most elhúzunk a hallgatók orra alatt, az a sikerélmény a színházban. Én személy szerint nagyon nehezen tudom fogadni a sikert, vagy nehezen tudom egyáltalán megélni, és ebből kifolyólag fogadni a sikert. Például egy bemutató után a gratulációt, folyamatosan elégedetlenség érzésem van, és az is kérdés számomra így mondjuk 15 év színházi pálya után, hogy egyáltalán mikor sikeres egy színházi szakmai életút, vagy mikor mondhatom azt, hogy kudarcot vallottam, például visszatérve az előző témára, amikor pályát váltok, vagy nem váltok, hanem akár csak még egy pályát választok magamnak a színház mellett, akkor azt kudarcként tekintik-e mások, én kudarcként élem-e meg. Úgyhogy ez még ami egy fontos téma.
Ezekben mellett azért biztos, hogy nem látunk át mindent, és nem érzékelünk. Főleg azt hiszem azért is van ez, hogy tehát azért szabadúszóként szerintem az alkalmazotti problémáktól valószínűleg most így távol állunk, nem látunk át mindent, és kíváncsi vagyunk arra is, hogy ti milyen kérdéseket tartotok fontosnak tematizálni, illetve hogy az Erdélyi Magyar Színházban alkotók mit tartanak fontosnak.
Így van. Tényleg kíváncsiak vagyunk, és ezért, mert ennyire kíváncsiak vagyunk, ehhez az első adáshoz kiküldtünk egy felhívást 40 színházi szakembernek, amiben arra kértük őket, hogy javasoljanak témákat, olyanokat, amikről azt gondolják, hogy ezekről feltétlenül fontos lenne beszélni egy ilyen jellegű podcastben. Azt kérdeztük meg tőlük, hogy idézek, te milyen témának adnál hangot, mit söpörtél eddig a színházi büfék szőnyege alá. Arra kértük őket, hogy küldjenek egy néhány mondatos hangüzenetet, amely így kezdődik. Nagy csend volt eddig színházunk berkeiben, most viszont megtöröm azzal, hogy megkérdezzem, és itt jönnének azok a hangüzenetek, amik nem jöttek.
Igen, az volt a nagy tervünk, hogy akkor összevetjük a témajavaslatokat az általunk összeírt ötletekkel, és ebben az első adásban kicsit feltérképezzük azt, hogy mi az, ami az embereket foglalkoztatja, miből éreznek hiányt, mire lenne igényük, és mivel fontosnak tartjuk azt is, hogy az átláthatóságot, ezért beszámolunk ennek a próbálkozásnak az eredményéről, kudarcáról, nem tudom. Tehát volt egy-két podcast üdvözlő üzenet és bátorító szó, de emellett konkrétan összesen egy hangüzenet érkezett, és egy darab levél erre a felhívásra.
A hangüzenetet, mivel összesen egy darab érkezett, a hangüzenet küldőjével együtt úgy döntöttünk, hogy nem játsszuk le, és név nélkül olvasunk fel belőle részleteket. Tehát ezt a hangüzenetet lejegyeztük, és ezt fogom most idézni. Nagy csend volt eddig színházunk berkeiben, most viszont megtöröm azzal, hogy megkérdezem. A független tereinkben vajon milyen minőségű előadások születhetnek? Vagy mikor érezzük azt, hogy kifárad egy stílus? Ugye nagyon szegényes körülmények közt születnek független előadások nálunk fele, és sokszor az érződik, látszik az előadásokon, hogy többször visszatér az, hogy néhány mikrofon, néhány szék és egy paraván esetleg az eszköz. És amit látunk, szöveges előadások vannak, nem biztos, hogy nagyon jó, nem csak, hogy stilárisan nem gazdag, hanem nem biztos, hogy jó maga az előadás, és ez kontraproduktív lehet. Tehát lehet, hogy egy adott néző már 3-4 előadás után, ami nem volt igazán jó, átütő, lehet, hogy nem jön el többet színházba. Vagy meddig megyünk el úgy színházba? És azért fájó, hogy most a függetlenekre kérdezek rá, mert több ideig tartott bennem mondjuk a kíváncsiság ez iránt, de most már félve megyek oda is, hogy mit fogunk kapni. Tehát, hogy jó lesz-e az előadás? Persze, mitől tud jó lenni, vagy szabad-e azt mondanunk, hogy ez nem elég jó?
Illetve ugyancsak ez a válaszadó küldött egy következő üzenet is, ami így hangzik. Szakmai beszélgetés vagy közönség találkozó színházi előadások után. Ugye sok felőről lehet ezt megközelíteni. Az lenne a fő kérdés, hogy hogyan lenne jó, hogyan van értelme egy ilyen beszélgetésnek. Hallottam olyat, hogy teljesen értelmetlen. Hallottam olyat, hogy a színészek utálják ezt. Hallottam az ellenkezőjét is színházi alkalmazottak részéről, hogy nagyon hasznos, jó, hogy van. Még ha nem is sikerül mindig minden, de jó. Jó dolgok kerülnek felszínre, mintázatok, stb. Vagy szembesítik a színházat azzal, amit esetleg egymásnak nem mernek elmondani, de kívülről, ha hallják, akkor talán beépül. Itt ugye sokszor azt látjuk, hogy nem történik valódi beszélgetés, simogatják egymást, nem őszinték. Lehet, hogy nem a legégetőbb téma, de erről, ha lenne valami beszélgetés. Engem nagyon érdekel, hogy mit nem szeretnek az alkotók ezekben a beszélgetésekben, vagy mit szeretnek, milyenek legyenek. Rakjuk össze közösen, hogy hogy lehetne jó egy ilyen színházról való beszélgetés, hogy hogy van értelme, menjünk előre, jussunk valamire ebben.
Szóval a függetlenek kivesézése vár ránk, és a szakmai beszélgetések formájának a megkeresése, vagy az arról való gondolkodás, hogy hogyan lehetnének ezek hasznosak. Úgyhogy ezzel a két témával törni meg a hangüzenet küldője a csendet, és ha téged, aki most ezt itt hallgatod, érdekel-e kettő közül bármelyik, akkor vitesd vissza a hangunkat, és hallgass meg újra ezeket a bizonyos kérdéseket, és válaszolj nekünk rá hangüzenetben. Például arra, hogy te hogyan jársz független előadásokra, vagy mit látsz ott, érzed-e ugyanezt amit a hangüzenet küldője, vagy hogyha zavar valami téged a színházi szakmai beszélgetésekben, vagy lenne egy nagyon jó ötleted, hogy hogyan lehetne ezeket levezetni, akkor mindenképp, ha nem akarsz hangüzenetet küldeni, akkor írjál, vagy bármi, amit úgy érzed, hogy hasznos lehet. Úgyhogy mi megadtuk neked a végszót, akkor ne habozz.
Még jött egy, a felkérésünkre még jött egy levél is Hatházi Andrástól. Az ő levelét teljes egészében olvassuk fel. Kedves Kati!
Kedves Réka!
Az idei Unseen Fesztiválon az újvidéki diákok elmeséltek 9 történetet. 9 menekült valóságos történetét. Az előadás végén mindenki úgy érezte, hogy igen, tenni kell, tarthatatlan mindaz. Ami Ázsiában és Afrikában történik, aztán másnap önfeledten bulizott a fesztivál népe a Suje Paparude koncertjén.
Tovább folytatódik az e-mail. Csíkszeredában olykor leég a cigánysor, az emberek összefognak, segítenek, aztán 2 nap múlva azt szervezik, hogy a működhessenek tovább a szegregált iskolák, és attól félnek, nehogy cigány szomszédjuk legyen.
Imre Évát bántalmazta a rendező. 2 napig téma volt, megfedték az ügyelőt, aki kihívta a rendőrséget, aztán Imre Éve kapott néhány díjat, és minden maradt a régiben.
Tovább idézünk. Deák Katalin és Bíró Réka megjelentettek egy hosszabb anyagot a színházban dolgozók szakmai kiégéséről. Néhány napig izgalomban voltak néhányan, aztán minden maradt ugyanúgy a próbatáblák környékén. Néha felhördül valamiért a szakma, aztán kerül néhány főszerep, díj, szerződés, visszabőrőzik. Sok sikert, üdvözlettel, András! És ennyi, tulajdonképpen ennyi reakció érkezett a felkérésünkre.
Köszönjük szépen amúgy nekik.
Tényleg. Nagyon.
De mit gondolsz erről a helyzetről?
Egyrészt azt gondolom, hogy kiestem az ilyesfajta kommunikációból, tehát most már lassan 2026-ot írunk, én 2018-ban mondtam fel véglegesen a Közszínháznál, ami 8 évet jelent, és azért mondom, hogy kiestem, mert ott elég sokszor kértünk fel embereket, főleg az ott dolgozókat, hogy válaszoljanak, jöjjenek, beszélgessünk, és ha nem is volt 100%-os a részvételi szándék, de azért egy ilyen kiküldött e-mailre mondjuk jött 20 válasz. Nem jött 50 válasz, ha 50-nek küldtük, de azért úgy fele arányban lelkesen válaszoltak, jöttek az emberek, akár csak egy színházi világnap megszervezésére, vagy benne való részvételre. Úgyhogy nem erre számítottam, megdöbbentem, és arra is rá eszméltem, hogy új kommunikációs formákat kell keresni. Lehet, hogy e-maileket ma már nem olvasnak az emberek, nem tudom.
Igen. Hát nekem is, tehát így elsőre azért reméltem, hogy így nem tudom, egy harmad arányba azért kapunk választ. És elsőre teljes ilyen kudarcként éltem meg, hogy akkor tényleg van-e értelme ennek az egésznek, egyáltalán jó-e a felvetésünk, van-e szükség erre, lehet, hogy nincs szükség erre, lehet, hogy nem mi vagyunk a jó emberek rá, lehet, hogy... De aztán elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg nem egy olyan egyszerű dolog, se hangüzenetet küldeni, lehet, hogy írásban könnyebben kommunikálnak az emberek, de se felszólalni, vagy egyáltalán idő arra, hogy átgondolt, hogy milyen témákat szeretné hallgatni, témákról beszélni.
Nincs bennem harag a többi 38 megszólított iránt, tényleg őszintén mondom, mivel én is kapok e-maileket, és tudom, hogy vannak, amikre egyszerűen vagy elfelejtek válaszolni, vagy úgy érzem, hogy most nincs egyszerűen agyi kapacitásom kitalálni, vagy megfogalmazni a választ. Viszont sok kérdést feltett ez a helyzet számomra, vagy sok kérdést fel kellett tennem. Például nekem az egy visszatérő kérdésem, és mikor nagyon intenzíven dolgoztam a szakmában akkor is. Azért szerettem azt feltenni magamnak, ha nem is minden nap, de visszatérően, hogy tudok-e még szakmailag álmodozni. Van erőm ahhoz, hogy ezeket az álmokat gyakorlatba ültessem. Például, hogyha van egy előadás ötletem akár, vagy egy szöveg ötletem, akkor van-e elég bizalmam magamban és a szakmában ahhoz, hogy én ezt elkezdjem megvalósítani, vagy keressek embereket, emberi és anyagi erőforrásokat ahhoz, hogy ez megszülethessen, vagy bízok-e annyira a saját ötletembe, gondolatomba, hogy ez másnak is hasznos lehet, vagy ezt más is értékelni. És ez a csend, ez kicsit afelé visz, amiben nagyon nem akarok hinni, vagy nagyon nem akarom ezt meglátni, hogy talán elvesztett így erdélyi magyar, vagy nem csak erdélyi magyar, de színházi közegben ennek a bizalomnak a megtartását valahogy, vagy az újra megtalálását. Mert hogyha az emberek hinnének abban, hogy amit én elküldök, vagy amit én felvetek, annak értelme van, az tényleg két őrült ki fogja vesézni, keres rá, meghívotta, stb., azt még meg fogja több száz ember hallgatni, és akkor elindul valami, ami valamit megváltoztat. Hogyha ebben hinnének, akkor talán válaszolnának, úgy gondolom.
Én is érzek egy ilyen, vagyis arra gondoltam, ez volt, hogy van egy ilyen, nagyon egy ilyen általános csalódottság. És valószínűleg így gondolkoztam, hogy miért, hogy nyilván én is érzem ezt a csalódottságot, ami nagyon könnyen a közömbösség fele visz. És arra gondoltam, hogy nagyon sok helyzet volt, amikor valami nyilvánosságra került, de nem lett következménye. Vagy nem került nyilvánosságra, de belső következménye se lett egyáltalán.
Igen, ez, amit ugye András, Hadházi András is megemlít, ez a visszabőrözés, ez amúgy úgy látom azt a tejet, amelyiket úgy kicsit megmozgatsz, és akkor visszarendeződik a régi kép visszatér. Közben az is eszembe jut, hogy az is nagyon megterhelő, vagy az is amiatt sem mernek megszólalni. Bár én ezt sose tartottam fontosnak, vagy így egyre, lehet, hogy mostanában kezdek, de hogy például az anyagi biztonságot nem akarják
veszélyeztetni
saját maguknak. Tehát, hogy hogyha a Maszló piramist nézzük, ugye a Maszló piramis legalján vannak a szükségleteink, a fiziológiai, legyen mit együnk, legyen meleg ruhám, aztán jön a szeretet, az elfogadás egészen az önmegvalósításig. De hogyha ez a biztonság hiányzik, tehát gondolok arra, hogy évenként, tehát hogy éves szerződéseket kötnek a színházban, még mindig a színházakban, ami amúgy egy törvényileg egy kiskapu ezt megcsinálni. De hogyha valaki el tudom azt is képzelni, hogy arra gondol, hogyha én most megszólalok a hangomat felvállalva, akkor most vagyunk májusban, ugye augusztus 31-én járnak le a szerződések, lehet, hogy szeptember 1-én nem újítják meg a szerződésemet. Ezt is el tudom képzelni, mert kaptam ilyen magánbeszélgetésekben ilyen válaszokat, hogy én nem kockáztatom az anyagi biztonságomat, ami egy nagyon nagy csapda tulajdonképpen, mert...
És igazából fenntartod ezt a rendszert, amiben a félelemmel érsz.
Igen, igen, és tényleg abban reménykedve, hogy hogyha meghúzom magam, hát ha kapok egy nagyobb bacska szerepet, egy kisebb bacska díjat, ami úgy elégedettséggel tölt el egy ideig, de kérdés az, hogy közben én mivé váltam, vagy mennyire maradtam hű ahhoz, amit elképzeltem a szakma elején.
Hát igen, nagyon. Főleg aztán, hogyha hogy mondjam, van egy-két-három gyermeked, akit, vagy egy egész háztartásodnál, egy Isten bankkölcsönöd, amit kell egyenlíteni és fenntartani, akkor teljesen érthetőek ezek a dolgok. Én valamiért naívan azt gondoltam, hogy ez nem egy vállalás, hogy az ember elmondja azt, hogy én erre a témára lennék kíváncsi, és hogy ezzel nem mondasz semmit. De lehet, hogy igen, sokat árulkodsz azzal, hogyha felteszel egy kérdést. Szóval szomorúan konstatálom, hogy feltenni egy kérdést, az ennyire problémás.
De ezek igazából csak feltételezések, lehet, hogy nincs az embereknek idejük.
Kedvük. Nem akarnak velünk beszélgetni.
Az is lehet.
Rossz embereket kerestünk meg.
De hogyha olyanok hallják, akiket nem kerestünk meg, olyanok hallgatnak most minket, vagy olyanok hallgatnak, akiknek lelkiismeret furdalásuk lett, amért nem írtak vissza, vagy nem válaszoltak. Mindegy, azt szeretném mondani, hogy ennek nincs határideje. Tehát amíg tart a végszó, addig bárhol, bármikor, bárhol azt értem, hogy hogyha nem e-mailt akartok használni, hanem SMS-t, akármit, akkor minden megszólalást tulajdonképpen örömmel fogadunk, nem csak abban a határidőben belül, amit akkor mi megjelöltünk, hanem most, holnap után, bármikor.
Azon gondolkoztam, hogy mit lehet tenni azért, hogy az emberek könnyebben aktivizálódjanak, és ugye mondjuk ezt, hogy biztonságos teret teremteni, ami azért nem egy egyszerű feladat.
Nem, hát ezt tudjuk, hogy a színházban sem volt soha egy alkotói folyamatban egyszerű feladat. De vannak eszközök, szóval igazából utána, vagyis én nem is a biztonságos közeg megteremtését tartom a nagy feladatnak, hanem a nagy feladatnak azt tartom, hogyha az emberek megérezték ezt a biztonságos közeget, megnyíltak, akkor utána ezzel nem visszaélni. Uh-huh. Tehát akkor sem, hogyha nagyon jó előadást tudna születni, vagy fantasztikus epizód egy podcastben azzal, hogy valaki elmond valamit, amit utána nem szívesen vállalna. Úgyhogy én így ezt nagyon szeretem, ezt így megtartom, egy tiszteletben tartani akkor is, hogyha előadásnak, a színházi szakmai színvonalnak a rovására megy. Nekem azt hiszem fontosabb az ember, mint a színház. Ups. Jó, igen, ennyit akartam.
Én úgy gondolom, hogy ez egy elég jó végszó, hogy az ember fontosabb, mint a színház. Ez úgy, hogy talán ezt a kudarcos, nem kudarcos első adást be is zárhatjuk.
Tehát ez volt a végszó, a mi között első színházi podcastje. Én Deák Kati voltam. Sziasztok!
Én Bíró Réka voltam. Sziasztok!
Köszönjük, hogy itt voltatok, várunk legközelebb is.
Mi megadtuk a végszót!